Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 24. Zsoltárunk első 3 versét fennállva. Az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 343. énekünk első és második verseit, Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan adta nekünk a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom ezt fel. A feltámadott Jézus Krisztus a tanítványokhoz lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. A keresztelésnek egyszerű a jelképe, ahogy fizikailag szükségünk van napról napra a mosakodásra, úgy belülről is szükségünk van napról napra a megtisztulásra. Mert ott benne a lelkünkben is be tudunk szennyeződni, olyan dolgokat követünk el, amit Talán mi sem akarunk, de amik rosszak, saját magunknak, másoknak, Isten előtt. És ettől meg kellene szabadulnunk, tisztulnunk, és azt mondja a Biblia, hogy ez nagyon egyszerű. Ahogyan a víz egy egyszerű eszköz a külső megtisztulásra, ugyanúgy a belső megtisztulásra is van egy hasonló egyszerű eszköz. Ez pedig a keresztség jelképezi. Azért öntjük le a fejét a gyermeknek, mikor megkereszteljük, jelezve azt, hogy meg tud tisztulni, mégpedig valahol ott a gondolataiban, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt gyakorolni kell napról napra. Maga a keresztség csak egy jelkép. Azt jelképezi, hogy ez a lehetőség ott van. De ami megtisztít minket, az maga az Isten Jézus Krisztusban hozott áldozata. Hogy ő lejött közénk, és az életét adta a kereszten, hogy megváltson minket. Így fogalmazza meg a hitvallásunk, hogy az ő vérében van a bűneink bocsánata, ugye a Biblia alapján. És ezt jelképezi a keresztvíz, és hát ez egy feladat is egyben, mert meg kell ezt tanuljuk. Hogy naponta ne csak külsőleg tisztuljunk meg, hanem belülről is meg tudjunk tisztulni, megkapva bűneinkre a bocsánatot, a megtisztulást. És erre bizony meg kell tanítani a gyermekeinket is, hogy amikor valamit elkövetnek, akkor kérjenek bocsánatot, és akkor rendezve van. Hát erről szól a keresztség, és ehhez kívánok nektek sok erőt, hogy így éljetek napról napra az Isten szeretetében megtisztulva, és erre tanítva gyermekeiteket. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, a csodálatos lehetőségekért, amelyeket Te teremtettél. Köszönjük, hogy a víz egyszerű eszközével napról napra megtisztulhatunk, és nem kell úgy élnünk, hogy zavarjon az, hogy piszkosak vagyunk. És köszönjük, hogy ugyanilyen egyszerű eszközt adtál, ami nekünk egyszerű, de neked nem volt az, hogy a szeretetedből az életedet adtad a mi bűneinkből való megtisztulásunkra. Köszönjük, hogy ebből élhetünk napról napra. Segíts megújulni szülőknek, keresztszülőknek, családnak, minden gyülekezeti tagnak, hogy napról napra meg tudjunk tisztulni a Te kegyelmedben, és segíts, hogy erre meg tudjuk tanítani gyermekeinket is. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, arra kérlek titeket, hogy a gyülekezet közösségében tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, úgy, hogy a megkezdett 343. dicséretünket folytatjuk, a harmadik és negyedik verseivel. Isteni lélek, te örök fényesség! Isteni lélek, te örök fényesség, általad teljes az igaz keresztség, bűnt és halál te kicsinyettől üzzel, mennyei tűzzel. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged kisgyermek mindig úgy segítsen, hogy hited által lelked üdvöt nyerjen, földön is mennyben. Megkérem a kedves keresztelés családot, foglaljanak helyet a padban, a gyülekezet soraiban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Deme Sándor 78 éves korában elhunyt testvérünktől. Valamint Szántó Imréné Irén volt presbiter testvérünk gyászolja férjét, aki 91 évesen hunyt el. Szántó Imre búcsúztatója 20-án most szombaton 11 órakor lesz itt a templomunkban. A gyászoló családok számára Szentlélek vigasztalását kérjük. A mai istentisztelten megkereszteltük Kis Balázs és Cibula Enikő Virág nevű gyermekét. Szentlélek segítse a családot a keresztény nevelés útján. Mátraházán szeptember 1-e és 3-a között tervezünk gyülekezeti hétvégét. Kérjük a testvérek szíves jelentkezését személyenként 10 000 forint előleg befizetése mellett legkésőbb június 10-éig, hogy a lefoglalást véglegesíteni tudjuk. Istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Tavalyi adónk 1-1%-áról még ezen a héten tudunk rendelkezni. A 1% az egyházi százalék, az a református egyház egészének mehet, és arra is van mód, hogy közvetlenül gyülekezetünket támogassuk, a másik 1%-kal, mert gyülekezetünknek van olyan alapítvány, ami a gyülekezet segítésére állt föl. Most folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 474. éneket minden versével, Rádai Pál szép imádságát. Ó, irgalmas Isten, így kezdődik. Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsod. Ó, igen jó Isten, minden szükségemben áldásod szaporít. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsod. Ó, nagy és szent Isten, minden félelmemben elmémet bátorítson. Hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliuma soron következő szakaszából, a 4. fejezet 13. versétől a 20. olvasom. Jézus így válaszolt a samáriai asszonynak, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Mire az asszony azt mondta neki, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne járjak ide meríteni. Erre azt válaszolta Jézus, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony így szólt, nincs férjem. Jézus ekkor ezt mondta neki, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony így válaszolt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. A kegyelmes Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk, ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Urunk Istenünk, Te, aki ezt az asszonyt egy pár mondattal oda vezetted, a Te mindenható színed elé, és megadtad neki, amire szüksége volt a lelkében, Te velünk is ezt meg tudod tenni. Könyörülj rajtunk, hogy itt legyünk igazán, hogy tudjunk figyelni megszólító üzenetedre, hogy megértsük mindazt, amit mondasz, és hogy legyen nekünk segítségül a hétköznapokban. Olyan nagy szükségünk van, hogy eligazítást, bátorítást, erőt találjunk a minket ért történésekhez, a nekünk adott feladatokhoz. Kérünk, Te könyörülj rajtunk. Tölts meg minket jelenléted áldásaival. Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért. Szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 723. énekünk első és második verseit. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, így kezdődik. És alapja az előbb felolvasott szakasz. Újra olvasom a János evangélium a 4. fejezetéből a 16., 17., 18. verseket. Erre ezt válaszolta Jézus, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony így szólt, nincs férjem. Jézus ekkor ezt mondta neki, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ebben igazat mondtál. Foglaljuk el helyünket. János evangéliumát vesszük sorra, és most ennél a 4. fejezetnél tartunk. Már múltkor 2 hete láttuk, ahogy az asszony éppen akkor megy oda a kútba, a déli forróságba, szokatlan időben, mert el akart bújni a nyilvánosság elől, amikor Jézus szomjasan ott volt. És Jézusnak ez a szomjúsága alkalmat adott neki, hogy vizet kérjen, és hogy felcsillantson valamit az asszony előtt abból a gazdagságból, amit az Isten tud adni, hogy a mi lelki szomjúságunk megelégedjen. És most egy forduló ponthoz érkezett ez a történet. Ez a mostani rész, amit kiemeltem belőle, ez a forduló pont. Ezt sokan nem így értékelik, nem veszik észre, pedig ez nagyon fontos. Eddig ez az asszony olyan hegyke volt. Eddig ez az asszony megpróbálta tréfára fogni. Eddig ez az asszony úgy lehet mondani, hogy szkeptikus volt. Beszélt Jézussal, és mindig másfelé kanyarította a dolgot, nem hitte el, azt mondja, hogy nagyobb vagy te Jákobnál, a mi atyánknál, hogy valami többet tudsz adni, és visszakérdezett. És amikor Jézus felkínálta, hogy én olyat tudok adni, ami forrásán lesz benned, és akkor nem kell soha megszomjaznod belülről, lelkileg természetesen ezt jelentette ez, akkor megint, mint aki nem hiszi el, hogy lelkileg lehet ilyet adni, azt mondta, hogy jó, hát adj nekem olyat, forrást, hogy ne járjak ide meríteni a vízből. És Jézus Krisztus itt két mondattal elhozza a teljes fordulatot ennek az asszonynak a életébe, a szívébe. Ez pedig úgy teszi, hogy ennek az asszonynak a, ha úgy tetszik, akkor a bűneire világít rá. Ez talán érthető volt ebből a felolvasott történet töredékből. Kérdezzük meg ennek az igének az alapján, hogy mit tesz Jézus Krisztus a bűneimmel? Mit szól hozzájuk? Ez egy nagyon fontos kérdés, azt gondolom, és nem árt mindegyikünknek szembesülni ezzel, hogy vajon az én bűneimmelhez mit szól Jézus Krisztus? Mit szól az Isten? Sokan azt várják, főleg a mások bűnével kapcsolatban, hogy na, ha Isten majd közbeavatkozik, akkor jól kipellengérezi a bűnöket. Na, te ilyen meg olyan. Hát így kellett élni. Így kellett beszélni, így kellett viszonyulni a környezetedhez. Talán így képzeljük el az utolsó ítéletet, meg így képzeljük el, hogy ha Istennel találkoznánk most, akkor így szólna, természetesen úgy gondoljuk, hogy másokhoz, a többiekhez. A magunk bűnével kapcsolatban azért nem ezt gondoljuk, és tudunk hivatkozni a Bibliára is, mert hát a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért. Tehát mi, akik templomba járunk, akik úgy ezt tanultuk a szüleinktől, és ehhez ragaszkodunk, nekünk hajlandó az Isten félrenézni, amikor a bűneinkről van szó, tapintatosan elhallgatni, fátlat rá, meghaltam érte. Hogy is van ez? Hát azt gondolom, hogy mind a két esetben tévedünk, mert a bűnnel Isten nem azt teszi, hogy kipellengérezi, de nem is azt, hogy szépen, tapintatosan elhallgatja. Látunk a Bibliában kipellengérezést, amikor az jutott eszembe, hogy hát Jézus is mondja, hogy jaj nektek, akik az özvegyeknek a házát felemésztitek, és az árvák vagyonát kisemmizitek, és ezt egyébként a zsinagógába járó hithű zsidó embereknek mondja. Mint egy kipellengérezi a bűnüket nyilvánosan. De ugyanakkor, amikor egy házasságtörésen tetten kapott nőt hurcolnak eléje, akkor azt kérdezi tőle, miután ügyesen elküldte a vádlókat, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös, kövezzük meg, gyerünk, kezdjük a kivégzést, és mindenki elsomfordált, akkor azt mondta, hogy hol vannak a te vádlóid, senki sem kárhoztat téged. én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezz. Ha tetszik, fátylat borít rá. Hogy is van ez? Miért van ez a kettősség? Értsük meg ebből a történetből, és leginkább saját magunkra nézve kellene, hogy megértsük, hogy mi hogy állunk ezzel, a mi bűneinkhez mit szól az Isten. Tehát, ahogy mondtam, ez egy fordulópont, és ez egy nagyon fontos dolog. Jézus Krisztusnak azért kellett rátapintania ennek az asszonynak a bűneire, mert ez az asszony nem volt fogékony arra, amit mondott, amit adni akart. Mert olyan hegyke volt. És miért is volt ilyen? Hát valószínű azért, mert rossz volt a lelkiismerete. Valahol belül érezte, hogy sáros, hogy ilyen prózaian mondjam, hogy az Isten előtt meg nem állhat. Hogy rossz fát tett a tűzre. És ennek a hegykeségnek, hogy ez úgy próbált ez ellen védekezni, hogy visszabeszélt. Hogy ő akart fölülkerekedni. Hogy te akarsz nekem adni valamit. És mit akarsz nekem adni? Hát nincs arra szükségem. Meg nem is tudsz te igazán semmi többet. És pont ez árulta el, hogy az ő szívében valami van, ami miatt nem kész az Isten szeretetének örülni. Hogy állunk mi ezzel? Nem ismerünk-e esetleg magunkra? Hogy amikor túlságosan közel jönne az ige, és valamit változtatnunk kellene, vagy csak valamit elfogadnunk, valamire rájönnünk, valamit elkezdenünk hinni, akkor elkezdünk fölényeskedni, elutasítani, úgy viselkedni, mint ez az asszony. Nem ismerünk-e ebben rá a saját próbálkozásainkra, hogy fölül kerekedjünk az Istennel? Hogy nehogy már mi szoruljunk rá, és ő adjon nekünk bármit is. És nagyon érdekes, hogy amikor rátapint Jézus ezután, úgy tűnik, mintha egy egészen más dologról kezdene el beszélni, de megvan az oka, hogy miért. Mikor Jézus rátapint ennek az asszonynak a bűneire, akkor ezt nagyon-nagyon tapintatosan teszi tényleg. Az az érdekes, hogy nem mond többet, mint amit kell. És ezt abból tudjuk, hogy semmit nem tudunk meg az ő bűneiről. Az asszony tudta, hogy ő mit követett el, és mi van e mögött, amit Jézus mond, de mi nem tudjuk. Nem tudjuk, mert lehet, hogy ő ötszörösen özvegy volt. Miért ne lehetne? Abban az időben sok járvány volt meg, sok háború. Nyugodtan el lehet képzelni, hogy ötszörös özvegy volt, és valahol a szívébe lett egy keserűség és egy félelem, hogy hát akivel én össze házasodom, az meg fog halni, akkor nem házasodom össze. És akkor lehet, hogy csupán ennyi volt a bűne, hogy ő félt az Istentől, nem bízott benne. És azért élt együtt a hatodikkal csak. Természetesen más lehetőségek is vannak. De miért ne lehetne olyan, ismerve sajnos a férfiakat, hogy ő 5 rossz házasságban gyötrődött. hogy elhamarkodottan ment hozzá. Öt emberhez, aki szépnek mutatta magát, és aztán kiderült róla, ami kiderült, nyeregbe érezte magát, és már nem volt olyan kedves hozzá is. És így tovább. Hát igen, persze ez nagyobb bűn, hogy ötször elhamarkodott volt, és nem tanult a dologból. És így a hatodikhoz már nem merte hozzá kötni az életét, hogy könnyebb legyen a dolog. Könnyebben ott hagyhassa. És természetesen a harmadik lehetőség is ott van, hogy csapodár volt, szállt egyik virágról a másikra, és hogy ő törte meg a házasságot, ő benne nem lehetett megbízni, de mi olyan könnyen elítéljük az embereket. Itt Jézus Krisztus nem tisztázza, hogy mi volt az asszonynak a bűne. Lehet, hogy csak az az icipici, hogy félt az Istentől, és nem bízott meg benne eléggé. De Jézus Krisztus szerint ez egyre megy azzal, mint hogy öt embert hagyott ott, és sokszoros házasságtörő volt. Mert egyszerűen elválaszt Istentől. És ez az asszony nagy-nagy tapintatot kapott az Istentől. Pedig csak ketten voltak Jézussal, de akkor sem. Akkor sem mondta el. Akkor sem mondta ki. Ráhagyta az asszonyra. Hogy az ő lelkébe játszódjon le, és ő bánja meg azt, amit meg kellett bánnia. Mert nem a bűnöm nagysága választ el az Úrtól, hanem az előbb említett fölényesség. És megy tovább a dolog, és itt van a fordulópont. Ezt nem írja le a Biblia. De látszik gyönyörűen belőle. Az asszony eddig visszaütötte a labdát, hegyke volt, fölényes, szkeptikus, innentől kezdve pedig elkezdi Jézust kérdezni komoly dolgokról, és egy pár mondat után oda jut, hogy elkezd hinni Jézus Krisztusban. Semmit nem mond itt a Biblia fordulatról, ami az asszonyban történt, de ez világos, hogy megtörtént benne. Mert a bűnbocsánat ilyen egyszerű. Hogy mit szól az Isten a bűneimhez? Valóban annyit, hogy borítsunk rá fátylat, mert én meghaltam érte Krisztusban. No de az csak akkor, amikor ráébredek, amikor feladom a hegykeségemet, amikor nem én akarok fölülkerekedni, hanem alázatosan beismerem, hogy igen, igazad van, Uram. Én ez vagyok, én ezt tettem, én ilyen vagyok. És nem olvasunk semmit tényleg, hogy mit mondott az asszony, mert nem kellett neki semmit mondania. Nem kellett mellét vernie, nem kellett jajonganía, siránkoznia, nem kellett megfogadnia, hogy holnaptól egész más életet élek, csak bocsáss meg. A bűnbocsánatban nincsenek ilyen külsőségek. Az ott belül játszódik le, amikor elszégyellem magam. És azt mondom, hogy igazad van, Uram. Ezt nem kellett volna. Bocsáss meg nekem. És ez itt belül lejátszódik, és minden megváltozik, mert ez a negyedik pont, ami látszik, ahogy mondtam, felszabadul az asszony. Most már nem olyan semmitmondó válaszokat, mondatokat mond, hogy elterelje a dolgot. Most elkezd mélyen beszélgetni. Valakik ezt is félreértik. Azt gondolják, hogy itt ez az asszony tereli a dolgot, hárítja. Na, egy kicsit teologizáljunk. Nem. Ez az asszony samáriai volt, akiknek volt egy olyan vallásuk, ami sokban hasonlított a zsidó valláshoz, de egy-két pontban eltért tőle. És ilyen fontos pont volt az, hogy a zsidók az Ószövetségre hivatkozva azt mondták, hogy csak Jeruzsálemben szabad Istent imádni. És ők pedig ott voltak egy hegy tövébe, amin az ő templomuk, a samaritánus templom volt a Garizim hegyén, és föltette a kérdést, de akkor hogy van ez? Akkor nektek van igazatok, hogy Jeruzsálembe? És akkor mi bűnt követünk azzal, hogy mi itt a Garizim hegyén akarjuk imádni az Istent? Látom, te proféta vagy. Akkor most a legjobb helyről, magától Istentől kaphatok választ erre a fontos kérdésre. Igen. Ha meg tudtam bánni a bűnömet, akkor jöhetnek a kérdések. Az igazán lényeges kérdések. Hogy tanulhatok Istentől, akkor nyitott leszek arra, és rájöhetek arra, hogy ki ő az egész világ ura, és hogy Jézus Krisztus az ő fia, akit elküldött hozzánk megváltóul. Az asszony pár mondaton belül rájön ezekre. Mit szól Isten, mit szól Jézus Krisztus az én bűneimhez? Mi választ el tőle téged? Nem a bűneid, hanem pontosabban az, hogy ragaszkodsz a bűneidhez, hogy fölénnyel fordulhass az embertársaidhoz, meg Istenhez. Csak Jézus szeretetteljes tapintata győzhet meg arról, hogy megalázd magad, hogy azt mondd, hogy igen, én értem is meghalt a megváltó, én sem tudok olyan lenni, mint szeretnék, és pláne olyan, mint te szeretnéd, Uram. De köszönöm, hogy eljött értem is a megváltó. És akkor felszabadulsz. És akkor tudsz hinni, akkor el tudod hagyni a bűneidet, akkor tudsz szeretettel fordulni a környezetedhez, tudsz kicsiny, alázatos lenni, a helyeden lenni, nem a fölényes valakit játszani. Bárcsak, mindannyian fölismernénk, hogy mit is szól az Úr az én bűneimhez. Amen. Válaszoljuk a megkezdett dicséretünk 3. és 4. verseit. A 723. dicséret 3. verse így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, tudom, hogy vádat is emel.
Vádat is emel, mit kell
szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus. Elítél már, lásd én megint, csak várom, hogy majd rám tekint. Szelíd szemed, Úr Jézus. Jöjjetek, testvéreim, együtt imádkozzunk most is helyünkről fölkelve. Köszönjük, Istenünk, hogy Te belátszol külsőnk mögé. Te látod, hogy a hegykeségünk, elutasításunk mögött kétségek és bizonytalanság vannak. És köszönjük, hogy Te mégsem vetsz meg minket, hanem segítesz, amikor rátapintasz arra, aminek változnia kell. Köszönjük, hogyha megkaphattuk ezt a segítséget, és kérünk téged, hogy segíts mindig megújulni a te kegyelmedben és bűnbocsánatodban, hogy leessünk a helyünkön, mint benned bízó, örömteli emberek. Hadd vigyük eléd, Urunk, a gyászban levő testvéreinket. Segíts nekik is kitárni előtted a szívüket. Előtted sírni, hogy megvigasztaltak legyenek. Kérünk téged a keresztelő családért. Köszönjük a kisgyermeket. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyjával a nehézségek között. És köszönjük, hogy ott akarsz lenni, amikor gyermekeinket tanítjuk, felneveljük. Segíts találékonynak és türelmesnek lenni, hogy megérthessék, hogy mit jelent bocsánatot kérni, bocsánatot kapni. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapokban, a munka nehéz terhében, a kapcsolatainkat segíts ápolni, odafigyelni a környezetünkbe, mindazokra, akiknek szüksége van a mi figyelmünkre és szeretetünkre. Kérünk, áld meg hétköznapjainkat is, hogy benned tudjunk maradni a te kegyelmes szeretetedben. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imánkba, amikor énekeljük a szózatot. hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ahol selt akar. O nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned halnod kell. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zsinatunk ajánlása szerint a háborús időszakra való tekintettel énekeljük kárpátaljai testvéreink himnusz pótlóját, a 799. énekünkből énekeljük a első és a két utolsó verset, mindig velem, Uram, mindig velem, gondolva imádságban a háború sújtotta népekre is. Mindig velem, Uram, mindig velem. Még ha nem láthat is gyarló szemem, azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. A lelkem a halál völgyébe ír, ott is te vagy velem, mit féljek én? Vesződ megvéd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem. Záró énekünk a 730. minden versével Szentlélek jövel így kezdődik. Szentlélek
hozzánk közel. Jöjj, pünkösdi láng, nyisd meg szívünk szánk, hogy a bűntől megtisztulva szálljon fel imánk. Hogy bátor hitet, zengő éneket, mely sok bűnöst megtérésre, üdvre el.